Akkor folytatjuk a mai programot, mégpedig a másik oldalról. Sok szeretettel bemutatom vendégünket, Fatúr Zsoltot, ugye jól mondom a nevedet. Igen. És el kell mondanom Zsolttal kapcsolatban, hogy igazából jóformán semmi konkrétumot nem tudok az ő előéletéről, köztes életéről, legtöbbet a mai életéről tudom, azt, hogy kamionos, ennyit hajlandó vagyok elárulni, és bár látszólag ez sokat nem jelent, mégis azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent. Tehát Zsolt ugye arról, Zsolttal arról fogunk beszélgetni, hogy milyen megbotlani, milyen a rács mögé kerülni, és milyen utána. Nem lesz túl eredeti a kérdésem. Gyerekkorodról, ha valami fontosat gondolsz elmondani, ami valamiképpen esetleg csatlakozhat a későbbi témához, ha esetleg nem, akkor mi volt az az út, egy kicsit távolabbról, ami elvezetett odáig, hogy végeredményben elítélt legyél?
Hát így bevezetőként érdekes dolgot fogtok hallani, mert mindenki arra számítana, itt azt mondja, hogy a másik oldal, itt van Franktól egy dandátában, aki tudom, hogy volt elítélt, hogy én távolni fogom azt, amit ő mondott. Na most ez nem így fog történni, mert nagy részével egyetértek, amit ő elmondott. Annak ellenére, hogy én megjártam a másik oldalt. Magamon csak annyit, hogy kezdem, amit a legelején elmondtam, hogy én kamionos vagyok, ez azért nem tűnik nagy dolognak, mert azt mondják, hogy fú, mennyi kamion van. Amikor azt mondom, hogy én olyan bűncselekményeket követtem el, aminek az volt a lényeg, hogy minél több pénzem legyen, és hogyha most beülök egy autóba, és elküldenek mondjuk Németországba, Augsburgba, ahol van a Fujitsu Siemensnek a központi gyára, és fölraknak mögém 1250 darab notebookot, aminek a megkezdődő értéke 100 millió forint, és azt én elhiszem A-ból B-be, akkor ezt mindenki érted, hogy ez milyen dolog, kicsi vagy nagy. Ezt én látom bízani. Úgy, hogy közben nem tűnik el róla egy darab se, a szerelvény egyben marad, ugyanaz a pótkocsi kerül ott, ahol jól mégis felraktak, szóval ezt mindenki eldönti maga. Gyerekkorom, hát ez nem egy egyszerű kérdés, mert én nem merem állítani, hogy mindenkinek én gyerekkorom volt, mint nekem. De szerintem nagyon sok olyan embernek, akik a börtönben közöttek ki hasonló volt. Én egy véletlen gyerek vagyok, eleve nem engem vártak, hanem egy lányt, amikor édesanyám állítólag, amikor meglátta, hogy én fiú vagyok, akkor nem kitért a hitéből. Engem 8 éves koromban, egy 7 éves koromban Zsuzsinak becéztek. Ugye Zsolt a nevem, és ők lányt akartak, ez Zsuzsi volt a becenőm. És 8 éves koromban volt az első igazán nagy törés az életemben, akkor édesapám még elváltak, és hát a szüleim elváltak. Én nagyon apás voltam. Édesapám került a családból. Ennek az a következménye, hogy ők elváltak, hogy mi négyen vagyunk testvérek, kőtestvérek. Minden négyen övölő otthonba kerültünk, a Sámbonizásba kerültünk. Valaki látta az árvácskát?
Igen.
Ismeritek ugye a történetet? Na most nem volt ez annyira durva, de valami hasonlót képzeljétek el egy kicsit, egy valamivel enyhébb kiadásban. A lényeg az volt az egésznek, hogy aki kivette a gyereket a gondozásból nevelőszülőkhöz, voltam ott és 5 hónapig, azáltal a pénzt kapott ezért, és elment a játék. Az új ruhákat, amiket mi kaptunk, ugye úgy nem kaptuk meg. Mi is, hogy az árvácska se kapta meg, de a maga a bánásmód se volt olyan, mint mondjuk egy valaki a saját gyerekét neveli. Ez persze érthető is valamilyen szempontból, de nekünk, mint gyereknek ez elég nehéz volt. Utána a nevelő otthonba kerültem, 21 éves koromig gyakorlatilag nevelő otthonba éltem. Voltak kisebb próbálkozásaim, hogy mondjuk gazdasági bűncselekmény terén, vagy én nem, hogy is mondta kedves Tibor, hogy milyen tolvaj. Bicikli tolvaj. Na most mi ezt úgy hívtuk, hogy rágógumi tolvaj, hogy az kisebb, mint egy bicikli, meg egy tyúk. Úgyhogy szóval, úgymond a piti bűnözőket, azokat rágógumi tolvajnak hívták. Na most én is így kezdtem. Valóban rágógumival kezdtem el. Szóval ezt hozzá kell tenni. az ott az első, amit úgy laptam. Aztán ezek a tárgyak egyre nagyobbak lettek, és ezt most nehézségnek, nem büszkeségben mondom, de egyszer laptam egy 7 tonnás dolgot is, ami úgy hívnak, hogy dóka rendszer, aki építőipak dolgozik, az tudja, hogy egy nyálmány rendszer, azt úgy, ahogy van, lebontottam és elvittem van a francba, mert valaki kérte, neki ez kellett, megoldottuk, szóval. De magát, ennek én csak az értelmi szervezője voltam, de magát a bűncselekményt ezt úgymond közvetlen nem én követtem el, én csak megszerveztem. A rögletem bűnöző?
Hát végül is ugye ez az út, akkor azt mondod, hogy ez az állami nevelőintézet, ott gondolom ez a társaság vagy a légkör, az ami
igazából, magában igazából nem, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt nem hallottál, de úgy gondolom, ennek nem ez a lényege. Hanem az a lényege, hogy amikor egy gyerek kikerül 14 éves a nevelő otthonból, ugye akkor kerül ki először, hogy az első nagy, úgymond nagybetűs életkezdés, amikor 14 éves korában elhagyja a általános iskolát. És akkor jobb helyeken, nevelő otthonokban, ott megkezdjük, hogy mi szeretnél lenni. Na most általában nem az lesz a gyerek, de tőle megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni. Mondtam, hogy én szeretnék vadászpilóta lenni. Azt mondták, hogy jó. Ezt rám hagyták, és erre beiskoláztak egy teljesen olyan iskolába, amihez, hát, hogy mondjam, igazán ma se érdekel. Képszerkesztőnök beiskoláztak. Ott álltam 14 évesen a világ közepén, itt Budapestre fölköltöm, vidéken voltam nevelő otthonban, és nem tudtam mit csinálni magammal. Nem volt mellettem senki, nem volt, aki segítsen, pénz nem igazán volt. Ami volt, az egyből elszórtam, ugye, mert a nevelő otthonban nem tudtuk meg, hogy mit jelent az, hogy nincs. És az egyik probléma szerintem a mai bűnözők között, hogy aki nevelő otthonban él, az nem tudja, nem tanulja meg azt, hogy mit jelent az, hogy nincs. Amíg egy normális családban az ember azt mondja, hogy fiam, nem kapom meg azt a biciklit, mert nem tudom neked megvenni, mert nincs rá pénz, vagy nem tudom a pixalámit tenni, mert nincs rá pénz, addig a nevelő otthonban a gyereknek, ha tetszik, hanem meg kell, hogy kapja az ételt, a felruházást, a mindent, amire szükség van egy embernek, meg kell, hogy kapja. Nem jelentkezik hiányként, hogyha nincs. Amikor kikerül, akkor ott áll, hogy nincs, és egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Legalábbis én ezt így, éltem meg, hogy ott álltam, és nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy nincs.
Most egy kicsit pontosítsunk, tehát 14 évesen valószínűleg nem úgy kerültél ki, hogy ablakajtó be volt zárva, tehát valahol kellett laknod, és nyilván nem
kerültem. Igen, kollégiumba kerültem, mert nem volt ez rossz, nem volt ez sok nevelő otthon. Úgyhogy, de szóval a lényeg az, hogy a maga körülmény az nem sokban változott, csak annyi volt, nem volt éjszakás nevelő, vagy volt éjszakás nevelő, azt tanárnak hívták. És de maga a körülmény ugyanaz volt, hogy senki nem volt az ember mellett. Lényeg otthonban nem akarok bevele menni. Lényeg az, hogy mi lejöttük a 21 éves koromig, addig volt egy-két kisebb próbálkozásom, de én alapvetően írtóztam ettől az egésztől, hozzá kell tenni. Szóval én nem hiszem, hogy bűnözőnek születtem. Amikor elkövettem egy-két dolgot, én nagyon féltem a következményektől. Na most ez később megváltozott azért ebből a szempontból. De 21-22 éves koromban jutottam odáig, hogy akkor már másodszor kerültem úgymond a nagybetűs életre, és akkor ugyanúgy nem volt semmim. Ugyanazt éltem meg, mint 14 éves koromban. Kaptam egy lakást, azt is úgy kaptam, hogy valaki elintézte, hogy kaptam egy lakást. Na most ez egy 22 négyzetméteres szükséglakás, ott a legjobb kerületben, 8. kerület kellős közepén, ami szerintem még hatással is volt rám. A lényeg az, hogy azt láttam, hogy vannak emberek, akik könnyen jutnak pénzhez, sok pénzhez, és akkor egyszer megkértem, hogy akkor hogy menjek velük, és akkor azt mondták, hogy oké, nem volt ebben semmi gond. És akkor elkezdtem először csak kisebb dolgokat, aztán ugye az embernek megjön az éjség, hogy érvés közben meg az étvágy, akkor legyen, hogy több pénz kellett. És hozzáteszem, hogy nekem voltak céljai, amiket el akartam élni. Azért nekem is voltak, úgymond jó gondolataim. Legalábbis szerintem akkor jó gondolatok. De sose tudtam elérni, mert az a pénz, amit én összeloptam, azt én is költöttem. És általában nem arra, amire én szántam, vagy amire szerettem volna. Mert ugye azért ebben a világban az azért fontos, hogy az emberek mit látnak, hogy mit látnak a többiek. Hogy ha van lát pénz, akkor hogy tudsz szórni a pénzt, mire költöd a pénzt, milyen ruhákba jársz, milyen ételt teszel, hova jársz be, milyen nő van melletted. Szóval ezek mind ilyen fontos, úgymond kiemelt hangsúlyjal kezelt kérdések voltak. Elment a pénz. És azok a nemes célok, amiket én kitűztem, azok mindig, hát majd legközelebb úgy is lesz pénz.
Még ehhez, hogy miket kellett lopnod, mennyi pénzed volt, és hát hogy elszórtad, azt tudjuk. De mégis, hogy legyen fogalmunk, hogy mi került mennyibe.
Hát, hogy miket, nem kellett volna semmit lopni, de én elloptam, mert arra kellett, hogy pénzem legyen. Nem volt ez kényszer. Szóval senki nem állt mellettem és fogta a pisztolyt, hogy ha nem lopod azt el, akkor itt lelőnk. Ez az én saját döntésem volt. Én elloptam mindent, ami mozdítható volt, és amiből pénzt lehetett csinálni. És a végén már annyira igazából úgy gondolom a bűnözésre nem csak az a veszély, hogy valaki ellop valamit, hanem hogy elkezd gondolkodni. Hogy abból úgy kezd el gondolkodni, hogy ő ebből akar élni. És én odáig eljutottam, hogy én ebből akarok megélni. Én ebből kerestem minden nap a kenyelemet. Reggel úgy keltem föl, ott volt a spanom, és akkor mondtam, hogy menjünk dolgozni, nem ez volt a munka, hogy na, akkor menjünk dolgozni. Akkor az azt jelentett, hogy elmentünk, és ahol tudtunk, és amit el lehetett lopni, azt elloptuk. És abból pénzt csináltunk. Aztán végül is szétmentünk, akkor nem voltunk, úgymond spanok, akkor én belekerültem egy másik bandába, akkor ott már elkezdődött egy kicsit szervezettebben a dolog, nem volt ez maffia szintű, meg nem volt ez túl magas szintű, de szervezettebb volt, akkor elkezdtük a nagymani csalást, irodát nyitottunk, akkor az embereket lehúztuk, mindegy, hogy milyen áron, de pénzt kellett csinálni, és akkor ezt úgy csináltuk, utána volt egy, utána akkor már meghívtak, úgymond testőrnek, először testőrként hívtak, aztán a végén már behajtást lett belőle, akkor volt belőle zsarolás, akkor a legnagyobb bűncselekményt, amit elkövettem, az egy emberrablás volt, hogy nyílt utcán fényes napalára voltam egy embert. Úgyhogy a felesége, vagy a baráta, vagy nem tudom, élettárs, vagy akárki a hátamon csüngött, és éppen azon gondolkodtam, hogy le fogom ütni, hogyha nem szedül valaki rólam, de aztán leszették rólam. Ugyan, ez mind a kettőnek szerencsé volt, mert én nem vertem meg, ő pedig nem szenvedett semmilyen sérülést. Szóval ilyen. Aztán már a végén már gondolkodtam kábítószerbe, fegyverbe sose nyúltam vele, már gondolkodtam prostituáltak, szóval ami úgymond jönnek. És hozzáteszem, hogy ne értsetek félre, én nem voltam nagy bűnöző. Én nem voltam egy csúcsragadozó, engem nem ismert szinte senki. De nem is törekedtem igazából erre. Viszont maga a gondolkodásmód volt az, ami nekem veszélyes volt, szóval, ami mindig belesodolt a másik, egyik hülyeségben a másikba. Nem kényszerítettek engem, ezt én akartam csinálni. Voltam börtönben is, bár nem túl sokat, mindössze egy év, két hónapot voltam körülbelül börtönben. Benne az előzetes, meg mindenfajta egyéb. Voltam pénzbírságos, fogházas, baracskán, azért utána visszakerültem oda letöltőre börtönszinten. Hát,
amikor elkaptak, akkor éreztél egy lehetőséget arra, hogy hát ha most egy új életet tudok utána kezdeni, vagy akkor inkább az ellenkezőt gondolod, hogy a franc egyen meg, most be kell menni a rács mögé, aztán most ott lapíthatok egy-két évet. Vagy egyik sem.
Én azt mondom, nekünk az volt a szlogenünk a spanommal, hogy...
Az mit jelent? Én
a span, az igazából a span az egy vendéglátós kifejezés, az a váltótársat jelent, hogy kivel vagyok spanba. Ez átjött a zsargonba, a bűntást ő váltotta föl. Nem azt mondok, hogy bűntárs, hanem azt mondom, hogy spanom. És akkor így ennyi. Szóval végül is társak voltak, csak nem váltótársak, hanem bűntársak. Na, ez a spannak, na mindegy. Hogy benne van a pakliban. Szóval azt mi tudtuk, hogy mi rosszat csinálunk, tudtuk, hogy miből élünk. Ezelőttől nem volt rejtve. És mi halál pontosan tudtuk, hogy amit csinálunk, az bűn. Azt mi tudatosan és kiterületen elkövettük. És úgy mindig azt mondtuk, hogy hát öreg, ha bekerülsz, benne van a papliba. Valamit valamiért. Mi hülyeséget csinálunk, jönnek a rendőrök, lefognak, elítélek, bírók, büntetés végrehajtás, végrehajtja, szabadulunk, kezdjük előről. És már megint benne van a papliba, hogy újra visszakerülsz. Ez egy ilyen körforgás volt. Nekem a börtön azért nem volt igazából, hogy úgymond elrettentő dolog. Eleinte féltem tőle, amikor bekerültem, akkor az egészen más kaptam, mint amire vártam. Mert tudnék, ha valaki nevel otthonban nő föl, hasonló körülmények között nő él, mint aki börtönben van. A kettő között maximum eltelik 5-6 év, hogyha jobb esetben. Van akinek semmi, mert ugye van, aki már 13 évesen bűnkövetel, és bekerül akkor is legtöbb a fiatalkorúakhoz, de van akinek mondjuk később történik, meg érték lehet kiveszi, az ugye bent van. De maga a körülmény, hát ugyanazok az emberekkel találkoztam, akik egyébként kint is. Ugyanazt az életet éltünk gyakorlatilag sok esetben ott a bent, mint amit kint. Persze nem olyan nagy lábon, és nem olyan, hogy maximum mástól lopták el, vagy tőlem lopták el, hogy jönnek meg valakinek nem volt, vagy éppen megtetszett neki. De igazából az a bent, úgymond a börtönt társadalom, a társadalomban, ezt mi így mondtuk, a benti társadalomban az nem sokkal különbözött, mint a kinti. Persze mindenki még igyezte, hogy a börtönben nem a bezártság van rossz, hanem elviselni a másik embert. Na most hasonszörű emberek nehezen viselik el egymást. Ez nem csak odabent, ez kint is, én gondolom, hogy ez teljesen törvényszerű. A börtönben nem maga a bezártság volt a nehéz, hanem az, hogy össze voltunk zárva. És hogy említette a tábornokon is, hogy veszély vannak a börtönnek. Na most a börtön mi úgy hívtuk, hogy Rácsos Egyetem. Hogyha valaki bekerült, az általában nem jött ki keves tudása, mint ahogy bekerült. Mert hogyha olyan helyre került, és volt hozzá affinitás, és volt hozzá bármilyen fajta olyan hozzáállás, amit a másik észrevett, akkor sokkal nagyobb tudása jött ki, mint ahogy bement. És hogyha kijött, akkor ráadásul ezt a tudást idekint tudtak kamatoztatni. És nem is akárhogy. Én találkoztam ment orvossal, én találkoztam ment ügyvéddel, én találkoztam fönben olyan emberrel, aki azért bukott le, mert olyan erősen fújta befele az ajtót a szél, hogy nem tudta kitolni, mert ő bement egy rablásra, és szerencsétlen volt 30 kiló. Egy bűncselekményt követett el, azt az egyet. És bekerült, és azért került be, mert ha akkor kinyitja az ajtót, akkor hát soha nem találják meg. De akkor elfogták. Bekerült, hozzáteszem, nem volt neki bent szép élete. Bár nem velem volt egy zárkában, de én láttam, mit csináltak vele. Na most az ilyen emberekre nem csak fizikailag, hanem pszichésen is teljesen leépíti az ember. Amikor van akit megerőszakoltak. Ez nem általános egyébként, hozzáteszem Magyarországon. Ez a, legalábbis én tudom, hogy az erőszak az nem nagyon, de azért néha megesik. Viszont a maga pszichikai zsorlás és a pszichikai ráhatás az elég erős. Csicskáztatják. Akkor az okniát belemosatja a szoros alsógatyáját. Nem bocsánat, így mondottam, még így van. A szoros alsógatyáját. Szóval azért vannak ennek, aki úgymond nem szokott ebbe bele, vagy csak úgy beesik, az általában sokkal rosszabb állapotba kerül ki, mint ahogy be. És van, aki újra elköveti a bűncselekményt, bár általában ezek az emberek, akik így beestek és ilyet tapasztaltak, azok általában nem kerülnek ki, vagy sem kerülnek vissza. De aki úgymond kerény gyerek és vagány, azok legtöbbük visszakerül. Mert amikor kimegy, akkor már csak azért is megmutatom, hogy én vagyok a kemény gyerek, és újra ugyanazt a bűncselekményt elköveti, és visszakerül.
De hát a lényeget azt hiszem, hogy pont meg is el is mondtad most itt, hogy benti társadalom majdnem ugyanaz, mint kint. Tehát amikor te kint dolgoztál, akkor találkoztál valakivel, akivel most dolgoztál, holnap után meg a börtönbe került, aztán kijöttél, az egy egészen elfogadottabb dolog, mint az, akiről mesélt, hogy véletlenül kerül be. Tehát valójában az igazi börtöntortúrák pont az ilyen nem odavaló, tehát társadalomon kívüli, egy véletlenül bejutott, egy kis dolgokkal lebukott, és ezek tényleg nem is kerülnek több vissza. Az, aki benne van a rendszerbe, annak egy része az, hogy ott bent is lesz. De ugyanazok az emberek, tehát gyakorlatilag a maga a rendszer ugyanúgy működik.
Hát igen, mert ugye azért hívják ezt alvilágnak, ugye ez egy burok, amiben és ebben a világban azok vannak, akik oda tartozónak érzik magukat. Tehát most oda te nem fogsz bemenni, ha csak nincs valami ismerős ott. Ha te nem fogod magad, szóval úgymond a társadalomnak az a rétege, akik ezen kívülesek, azok oda nem járnak be, ha csak nincs valami ismerősük. Vagy éppen nem ott dolgoznak. Mert most akkor is nézzük, azért a börtönben nagy rész az alvilágnak egy része van, akik között ezek az emberek dolgoznak. Most megmondom nektek őszintén, hogy én nem szeretnék börtönő lenni olyan balikkal, mint amilyen én voltam akkor. Én nem vállalom azt a munkát. Azt viszont szívesen vállalnám, hogy most már az ezzel a gondolkodással, hogy azoknak az embereknek segítsek, akik börtönből kijöttek. Bizonyos szinten végzem is ezt a munkát, de azt viszont szívesen. Na most ez nem egy egyszerű kérdés, hozzáteszem. Ez talán nekem annyival könnyebb, hogy én megtapasztaltam azt, hogy mi volt ott benne, meg hogy mi volt ebben a világban. Esetleg könnyebben tudok válaszolni bizonyos kérdésekre, könnyebben tudok reagálni az ő gondolataira, vagy jobban átlátom az ő gondolatait. De ez nem egy egyszerű munka. Szóval úgy mondom, azt mondom, hogy akik ezt a munkát végzik, benne a börtönben vagy esetleg odakint, most ezt ne is, most nem magam, még nagyon minimálisat vagyok itthon, főleg most a munkám miatt. Tudom, hogy ezeket az embereket, hát nagyon meg kellene becsülni ennek az országnak, nem csak ennek az egész világnak. És ez most nem spódanizás a kettes parancsnok úrnak, hanem ezt jelenleg komolyan gondolom. Egy ember, és hogy elmondta, hogy odabent van egy szint, van ott 120 ember, és ott van egy ember rájuk, és az ember mindent elszenved. Az anyázástól, a köcsögözéstől, amit mindent elszenved, és az egy napi, és nem is 8 órában, vagy nem, mert 12 óra munkaidő, majd 12 órában azért az... Szóval nem egy kis munka.
És akkor te úgy gondolod, hogy bizonyos szempontból mondjuk a börtönőr veletek szemben kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint fordítva? Tehát, hogy ti több...
Figyeljetek, most ha lesz következménye, hanem engem ez nem mondom érdekel. Azt tudom mondani, hogy akik börtönbe kerülnek, azok megérdemlik, és megérdemeltem. Úgy gondolom, hogy a mai társadalom oda tart, hogy a bűnt sokszor hamarabb, magasabb szintre emeli, mint a nem bűnt. A bűnelkövetőnek több joga van gyakorlatilag, ugye elmondta a tábornok úr, mint a bűn, aki maga végzi ezt a munkát, a végrehajtó közegnek. Ezt akkor is nézzük, ez nem egy egyszerű kérdés, mert már bocsánat, hogyha valaki engem anyáz, és ráadásul, bocsánat, ő volt a szarházi, hát akkor hol van itt a végrehajtás? Most ki van melyik oldalon? Meg azért abban is, azt is figyelembe kell venni, hogy akik ott benn dolgoznak, előbb-utóbb, akárhogy is nézzük, hogy ez a ugye nagy tömeg van hatással, hogy erre az egy emberre, előbb-utóbb ennek az embernek el kell tudni kezdenie úgy gondolkodni, mint egy bűnelkövetőnek. És hozzáteszem, hogy ez, amit ő akkor ott elszenved és elkezdik gondolkodni, ez hatással lesz az ő családjára, az ő társadalmi életére, és sokszor lehet, hogy ez nem így van, de javítson ki a panostok úr. Sokszor ezek az emberek előbb-utóbb nem találják meg a helyüket a társadalomban. Nem tudják, hogy hova tartoznak. Egy ilyen identitászavar is kialakulhat. Hogy most igazából úgy gondolkodom, mint ő, de én nem azt az életet élem, akkor most ők már nem fogadnak el, ők még nem fogadtak be, akkor most én hol állok? Én nagyon sok börtönőt láttam, aki alkoholistával vált, vagy bármilyen fajta más szenvedély betegség vagy életben.
Ja, Karcsi.
Hát az első mondatom az tulajdonképpen nem is kérdés, hanem valami olyasmi, hogy nekem mindig nagy élmény volt Karagával találkozni és beszélgetni. Na, mondjuk most a kamionos tevékenységet gondolok. Egy pár évvel ezelőtt, mert ide kerültem volna, én is kamionosabbul voltam. A következő kérdésem az lett volna, hogy már félig meddig válaszoltál is rá, hát tényleg csak félig meddig, hogy az intézetben levő elítéltek, minden esetben tudják-e, ismerik-e a jogaikat, tehát megfelelőképpen tájékoztatva vannak-e, és ha igen, akkor ezt egymás közt adjátok így közpünkté, vagy a intézet dolgozói tájékoztatnak erről. A második kérdésemre is félig meddig megkaptam a választ, tehát van egy valamiféle hierarchia a börtönbe is, hogy ezen a börtönőrök mit tesznek tudomásul, ezt így küzdenek ellene, vagy látogízza ennek a gyakorlását. A következő kérdésem nem merül föl, erre semmi nem válasz, hogy az elítéltek, hogy veszik a esetleges korrumpálható börtönőröknek a viselkedési tevékenységét. Az utolsó kérdésem, hogy nagyon ismi lenne, hogy észrevetőre a rabok részéről, hogy a börtönőrök szintén kapnak a elejtnehezedő teher, nyomás, mérmás miatt, külső hatások miatt ez a pszichológusi tevékenység. Tehát én gondolok, hogy mennyire vadak, vagy mennyire szelídebbek, vagy ez egyáltalán létezik-e valami olyasmi észrevétel, hogy mondjuk egy börtönőr normálisan viselkedik egy adott időszakban, aztán tömény bizonyos idő után megmagyarázhatatlan a gondolatváltozásra, vagy tudom én, szemmel követhető
utolsóra kell, az utolsóra válaszolok először, nem tudom, mert nem voltam bent annyi ideig. Hála Istennek. Szóval azért hozzáteszem, hogy azért az az egy év, amit én bent töltöttem, vagy több, valamivel több mint egy év a nap, egyik rész az rendőrségi fogdán történt, ugye előzetesben, utána előzetes házban, és csak egy nagyon minimális része történt, úgymond letöltő intézetben. A börtönőrök, érdekes ez a kérdés, mert ugye mint minden embernél ott is vannak különböző emberek. Nem mindegyik egyformán vad, van aki vadabb, amikor bekerül, van aki úgymond kemény gyerek, és akkor úgymond tekintélyt tud magának kiverekedni, és most vegyétek szó szerint. Volt, aki kiverekedte magának a tekintélyt, és börtönőr volt. Én ismertem olyan előzetes házban olyan börtönőrt, akinek olyan híre volt neki is, meg a bátyjának is, mind a ketten börtönőrök voltak, hogy azt mondják, hogy ez a zsargonban mondom, ez a paliét egy korrekt csávó, mert ha bemész fel a fürdőbe, akkor egyedében lejátszhatod vele. Na most ez azt jelenti, hogy egy jó gyerek, aki teljesen szabályosan és teljesen tisztán játsza úgymond az alvilági embert, és hogyha bemész fel a fürdőbe, akkor nyugodtan verekedhettek, és annak, ha megvered, akkor nem lesz következmény, és ezt jelenti. Ismertem ilyet. Azt kell, hogy mondjam ennek, szájról szára teljett a hagyománya, minden tekintélye volt. Ismertem olyat, aki alkoholista volt, annak arról az hír lett, hogy nagyon korrekt, viszont hogyha valaki egyszer úgy összeakasztotta vele a balszát, akkor az egy életellenállást előtte magát, és onnantól kezdve úgymond szivatóra volt véve az ember, az elítél. A jogok? Én radikálisabb vagyok ezen a téren, bár én úgy gondolom, hogy ha valaki bűnt követett el, és pláne olyan bűncselekményt követett el, ami hogy mondjam, súlyosabban esik latba, mondjuk életellenes bűncselekményt, vagy zsarolást, vagy pszichikai kényszert, vagy valamilyen keményen, ami úgymond esetleg maradandó sérülésre okoz az emberre, úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek nincs joguk. Nem kéne, hogy legyen. Ez lehet, hogy azt mondják, hogy ez szemétlen a dolog. Én azért, mert én ezt magammal szembe is mondom, szóval én nem azokat az embereket ítélem, ezt én magammal szembe is mondom. Nekem, amikor bekerültem és ezeket elkövettem, nem lett volna szabad, hogy legyen jogom. Mert én ezeket a jogokat úgy jogoktól megfosztottam azt az embert, akivel szemben ezt én elkövettem. Én ezt így gondolom. Az, hogy most vannak jogaik, hát hogy tájékoztatják őket? Általában szájról szájra, általában elindul A-ból, mire előbb B-ba, teljesen más fog megfogalmazódni. Főleg amikor felezés, meg minden évben amnesztia van a börtönben, csak hogy tudjátok. Leírás, felezés, akkor egy-egyet kedvezménye, hamarabb szabadulsz, meg egy nyolcadot. Szóval kering a börtönpletyka. Ezt valaki elindítja, fölkapják, tetszik valakinek, fölnagyítják, mire mit tudom én, Vácsra indul, és leér Szegedre, ott már minden életfogytos holnap már szabadulni fog. Körülbelül ilyen. Szóval ezt tudni kell, hogy ez sajnos így működik.
És meg szabad kérni az ötömet kerültél?
Hát mert ráfogtok.
Előkeretben
a jövő. Szóval a lényeg az, hogy én gazdasági bűncselekményi kerültem, mert dolog van erőszak, az a ez a betöréses lopás megnevezése. Ezekért voltam bent, meg a Matárnál voltam maszekürítő, leszettük a telefonban a perséket, és a szemszolgáltatóban Matárnak. Saját kulcskészletünk volt. Úgyhogy, szóval egy elég komoly, ezt mondom azt, hogy azon a szinten ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, mert nekünk meg voltak adva, hogy milyen zárak vannak a fülkékben. Ezek a régi piros-sárga fülkék voltak, ugye azok az érmések. Mi még akkor abban a korban csináltuk ezt. És amikor bementünk a fülkébe, benéztünk, jó K9-et, és megint volt a kassa. Na most volt olyan kassa, amikben 40 ezer forint volt, azért ez 91 ezer nagy pénz volt. Ugye volt, akik ez 4 havi fizetését jelentette, egy kassa. Na most ez a Matár hiányolta. Mi kevésbé, de ők mondották, hogy ez nekünk jogtalan, mi utána végül már én is úgy gondolom, de lényeg az, hogy ezért bekerültem, Szegeden ítéltek el először, ott kaptam 10 hónapot felfüggesztve 1 évre, bocsánat, 2 évre, és 8000 forint pénzbírság volt, most a 8000 forint pénzbírság, hogy gyorsan leültem, hogy ne kelljen kifizetni, ez volt 40 nap, ez volt az első börtönbüntető élményem, ilyen hosszabb börtönélmény, ez 40 nap volt. Aztán folyt az élet, akkor bűnözgettem, csináltam egy-két hülyeséget, akkor jöttek a nagyobbak, akkor visszaestem, akkor elkaptak, akkor megint elítéltek, és akkor mivel a 2 éven belül követtem el újra bűncselekményt, ez a felfüggesztés alatt, ezért megkaptam a 10 hónapot azt élből, és plusz még mellé kaptam 10 hónapot, és hozzáteszem, hogy ez a 10 hónap az legalább 20-nak kellett volna lennie, amit kaptam mellette. Úgy gondolom, hogy Isten kegyelméből ilyen csak 10-et adott a bírónő. Nem tudom miért, de valami szimpatikus voltam a bírónőnek. Ő kevésbé nekem, lehet ez egy másik kérdés. És akkor megegyeztünk 10 hónapban. Én nem fellebbeztem ezért. Ő ezt megköszönte. És akkor így kaptam 20 hónapot, akkor ezt összesítették, akkor ebből 16 hónap. És akkor 16 hónapból még levettek 4 hónapot kedvezménye, így 1 évet kellett összesen leülni, de fönnmaradt akkor még 1/2 év, és arrafelé vissza kellett vonulni a börtönbe. És így voltam kb. 1 év, 2 hónapot.
Akkor így azt meg sem kérdezhetem, hogy a szintszintben milyen a folyosó meg a fala, mert nyilván nem tudható.
Hol?
A szintszintben, hát a rejtő.
Ja nem.
De hogy a szintszintben milyen színű a fala a folyosónak.
Balázskára bármit kérdezhetsz gyakorlatilag, amit ne tudni. Az volt Balázskára, csak azért tudtok tőlem többet, mert én kutyára mentem. Tudni kell valamit. Amikor legutoljára előzetes fogvatartásba kerültem, akkor ott feküdtem az ágyon, és mindig ilyen kicsi lelkis gondolkodó ember voltam, vagyok most is, és feküdtem az ágyon, és néztem a fölöttem lévő ágynak az alját, és azon gondolkodtam, hogy hát most hol is vagyok én? Milyen faci keresek én itt? Megint itt vagyok. És akkor már 5-5-ször voltam hasonló, hogy azért ilyen 72 óra, meg 5, meg 120 óra, meg ilyenek mindig beestek, hogy ilyen kisebb lecsukások, és akkor mondom, milyenek az értelme. Se pénzem, se barátom, anyám elhagyott. De most akkor kimegyek, ugyanott tartok, amikor bejöttem. Semmi nincs. És akkor te határoztam, hogy ha rajta múlik, és én kimegyek, akkor itt befejeztük. Egy pillanat, jó? És akkor kijöttem, és voltak még ilyen kisebb próbálkozásaim, de az már nem volt olyan komoly. Szóval hogy ez a levezető edzés volt a kérdésben. Ez 96-ban ez azt mondtam, hogy itt a vége. Én befejeztem mindent, én nem akarok bűnözőként élni, nekem ebből elegem van. És akkor ezt valaki komolyan vette. És talán akkor visszajött hozzám az asszony, bár letette volna, bár én meg, na mindegy, szóval én is benne voltam, találtam egy kutyát, és éjszakánként a Margit körúton, a Szentfélek körúton sétáltattuk, és a Megyelász melletti parkolóban dolgozott egy ember. Úgy hívjuk, hogy Cséki Győző, nem tudom ismerős a tábornokul, nem mindegy. Ez mind kiderült, egy missziós ember, és hirdette nekem az evangéliumot, Isten igéjét, és ezt én elfogadtam. És én megtértem akkor, és azóta is Istennel élek, én azóta hívő életet élek. Én is ilyen szolgálom, börtönmissziós vagyok, bár most jelen pillanatban ugye a munkám miatt nem egészen aktív, de 6 évig csináltam ezt a munkát, és szeretném is ezt a munkát csinálni, hogy tudni kell, hogy miközben elvégeztem az egyetemet, az Ötös Vált Tudományi Egyetemnek, a Társadalomtudományi Karának, a Főiskolai Karának, a Szociális Munkás Tanszékén végeztem, egy szociális munkás, általános szociális munkás, elhivatalos szakmám jelen pillanatban, a kamerázásra csak ilyen tév, nem tév, hanem véletlen folyton került képbe. És ennek köszönhető az, hogy én most itt beszéltek veletek, mert hogyha ez akkor nem történik meg, akkor én már vagy meghaltam volna, vagy éppen valahol nem tudom, hol lennék. Ezt tudom mondani. Isten nagyon sokat segített, Isten rendelt meg olyan embereket, akik a segítségemben voltak, és azokat a dolgok, azok a hiányok, amik úgymond keletkeztek a hosszú-hosszú évek alatt, ezeket ő kipótolta. És úgymond így lettem teljes értékű ember. Ezt tudni kell mindenkinek, hogy ezt nem magamnak köszönhetem, nem én voltam a frankó gyerek, meg nem én voltam a jó srác, aki mindent ledalott, és akkor mindent meg tudott oldani, hanem van egy Isten, aki ezt a mai napig ezt a munkát végzi.
Ez egyébként azért érdekes, mert...
Nem láttam,
mint oldalt, akkor így
Bocsánat.
Szóval azt szeretem, hogy igazából részben felvezetés volt, amit eddig mondtál, hogy kiskorodban, vagyis hát amikor fiatalként, 21 éves gyerekként nem volt rá igényed, hogy normális életet éljél?
Csak arra volt igénye.
Tehát, hogy nem szerettél volna a családod, gyerekeket, és hogy ezért ne... Tehát te is mondtad, hogy tisztában voltál a tetteid következményével. Tudnod kellett azt, hogy azzal, hogy bűnöző életet választasz, egy normális családi életet utasítasz el, hogy ezt akkor hogy élted meg? Jó, mondjuk most már nyilván másként.
Azt tudom mondani neked, hogy nem tudom, ki pszichológus vagy foglalkozott pszichológiával valamikor is. Gondolom a tábornokunk van valami tapasztalat ebből a kérdésben. A lényeg az, hogy amikor az ember megszületik, nem születik bűnözőnek, nem születik alkoholistának, nem születik gyogosnak, semmilyen fajta ilyen dologban nem születik, nem gyök, és hozzá teszem, öngyilkos hajlam sincs, ezt csak mi találtuk ki. A szuicid személyiség olyan nincs, olyan nem létezik, azt mi találtuk ki emberek. A lényeg az, hogy gyerekkoromban engem azt tudom neked mondani, hogy nem úgy fejlődtem, ahogy kellett. Szóval azt, amit mondjuk te megkaptál édesapától, édesanyától, azt én nem kaptam meg. Holott ugyanolyan szükségletem volt ez a freudi ugye, fejlődés lélektan, hogy van a bizonyos szükségletek, amiket ki kell elégítetni. És úgy gondolom, ez teljesen így van. Én nem igazán szeretem Freudnak bizonyos dolgait, de ebbe tökéletesen egyetértünk, hogy a gyerek megszületik, és a gyerek azért születik családba, és két ember közé, mert mind a kettőre szüksége van. És ettől a kettőtől kapja meg azt a szükségletet, amit úgymond egészséges fejlődéshez vezet. Ha most innen valami hiányzik, akkor az a fejlődési része a pszichológia úgy mondja, hogy megreked, vagy a regressz, hogy visszalép, vagy visszafejlődik. A lényeg az, hogy nem lesz egészséges a fejlődése. És ezt most úgy mondom neked, mint aki megérte ezt, hogy ha ilyen helyzetbe kerül, akkor általában ezeken a fejlődési rendellenességekkel fennakad. Ő hiába vágyik bármire, az a gát mindig ott lesz. És azt a gát, mert ő képtelen átmenni. És általában a bűnözőknek egy jó része, nem mindegyik, de egy jó része ugyanitt tart, hogy ő lehet, hogy ő vágyik arra, amire te is. Nem biztos láttam arra olyat, hogy talán a tábornok úr ebbe gyakorlottam, hogy többet látott ilyet, hogy odamész valakihez, és azt látod, hogy arra vágyik, hogy szeresd, most ezt a szeretetet értsd jó szeretetnek, és azt úgy érzed, hogy át kell őt karolnod. És ő is úgy érzi, és akkor átkarolod, akkor elkezd védekezni. Na most le lehet szűrni azt, hogy egy ember mennyire sérült. Hogy az a szeretet, amit akkor kellett volna kapnia, azt megkapta-e, vagy nem. Ez csak egy szűrő, ez egy megfigyelés az én oldalomról, aztán ki hogy látja ezt, az másik kérdés. De arra vágytam, amit mondtam. Én szerettem volna a feleséget, gyerekeket. Az, amit akkor nem kaptam meg, azt én mind nagyon vágytam. De amikor ott volt, hogy egy normális kapcsolatom lett volna valakivel, az általában az általában futott. És pontosan azért, mert én nem tudtam, mit jelent jól viselkedni. Identitászavar is volt ebben, és hozzáteszem, hogy én sokkal érzékenyebb vagyok általában, mint egy általános ember. Nekem nagyon igényem volt a szeretetre, viszont az volt ebben az egész baba, hogy én mindig nagyon szeretetté folyamat ez a dolog. És ugye azt mondom, hogy másik nem biztos, hogy elviselte. És ezek a kapcsolatrendszerek mindig csődöt mondtak. És amikor mindig ugyanabban beleütköztem, és mindig csődöt, és akkor elkezdtem saját magam, hogy most akkor mi van? És akkor nem magamat hibáztattam, ugye még nem láttam magamban ezt a hibát, hanem másikat kezdtem hibáztatni, és mindig a másik volt a szemét, a szar, vagy el. Választ kapta a kérdésre? Igen.
Visszatérve ugye Istenre, ami állítólag neked segített. Az első magyar bérgyilkosság az a 90-es években történt. Két RKSZ-es egy vállalkozót megölt, majd fölgyújtott a szalmak az alkosat. Nem akartam az előket mondani, igen. A lényege a dolognak, hogy azóta viszont szegény fiú, aki az előbb ugye elhangzott, már legalább harmadszor került vissza, pedig ő ugye buddhista lett, tehát ő buddhához fordult, de úgy látszik, hogy az nem hatik Magyarországon, mert most újra egy 7 éves tölt. Tehát ő azóta, és ugye őnek egy munkavállalási lehetőség, hogy amikor kikerült az elsőből 12 év után, akkor véletlenül összekötöttem vele, és adott egy névjegyet, hogy valami őrzővédő cégnél már is, mint munkatárs sikerült neki elhelyezkedni, ami egyenes következménye lett egy következőnek, majd még egy ilyen ügyben belekeveredett, és most újra 7 évet tölt el. Ezek szerint nem mindenkire hatal. Utas, még egy kérdésem lett volna, hogy akkor, amikor te még dolgoztál az alvilágban, ott azért elég szigorú szabályok voltak, tehát azért neked ott kellett tartani bizonyos lépéseket, hogy miket, mert rendőrködet nem kell félni, mert ezt tudjuk. És még egy kérdés, hogy ebben az alvilági körben van-e olyan, hogy melyik a menőbörtön? Tehát, hogyha valaki itt volt, vagy ott volt, vagy amott volt, az úgy számít-e?
A teológiai kérdés azt most ne vitassuk meg, mert az, hogy valaki úgymond hívőnek tartja magát, kérdés az Buddha, akárhogy is nézzük, ez le van írva, nem volt Isten. Buddha egy királyfi volt, aki megvilágosodott, eljutott a nirvánába, és megalapította a zenét. Buddha egy ember volt. A kereszténységnek is vannak olyan részei, akik azt mondják, hogy keresztények vagyunk, és ugyanazt elkövetik sorban, valamikor ugye papok, pedofilok lesznek. Persze ennek van ennek más háttere is van, de most ebben nem menjünk bele. Én úgy gondolom, hogy akik valóban elkötelezték magukat arra, hogy az ő megváltójukat az Úr Jézus Krisztus fogja követni, azokat nem fogod visszalátni, viszont látni. Lehet, hogy lesz belőle egy-két bukás, ezt nem tartom kizártnak. De alapvetően nem fogod megtanulni abba a közegbe még egyszer, mert én speciál minden kapcsolatot megszakítottam az alvilággal. Én nekem jöttek olyan ajánlatok, hogy gyere le, csak egy ütés és egy 6 millió. És mondtam, hogy gyerekek, köszönöm szépen, nem szeretném többet ezt csinálni. Ha műj, hát mondom, azért én úgy gondolom, hogy ez már nem fér bele az én életembe. Ezt most nem akarom magam futtatni, ez nem az én érdemem, ezt is Isten végezte bennem, de akik komolyan gondolják, azok nem fogják ezt tovább csinálni. Beszéltünk utána a teológiai háttérről, hogyha gondolod, de erről ennyit. A másik, hogy amit mondtál, mi volt a második a hierarchia?
Ez mi a menőbörtön?
A menőbörtön az... A menőbörtön úgy kell érteni, hogy hol ültél.
Igen.
Na, Vácon. Olcsin, te menő vagy. De akkor én meg, hát gyerekek, egy nagy fánc vagy, mert egy csicska vagy.
Na, hát így van.
Hát igen. Szóval vannak úgymond frekventált helyek, nem Rozsdon, hanem Vác. Esetleg pillanat, öcsém az Vácon, ő Szegeden volt 5 évet, szóval ő már egy kemény gyerek. Meg számított. Na most előttem az öcsém egy, attól még csak az öcsém marad meg egy egyszerű ember, hanem az egész család egyébként egy bűnöző hullám. Apámtól az öcsém is szinte mindenki ült, nem ült, csak bűnkövetett el. A két hokom nem ült. de ők is benne voltak az ő vastagon a dologban. A lényeg az, hogy igen, az befolyásolt egy embernek úgymond az értékét és a menőségét, hogy hol ült. Igen, ez ami nálunk Rosdonban, az nálunk ott Szeged volt. Vagy esetleg Sátorolta, ugye, ahogy hívták, Sátorolyújjai, vagy Vált, Sopron, Kövida. Az aztán nagyon felfeltelt, ráadásul ki is esik a szférából, elég messze van, az meg aztán végképp. A szigorú szabályok, na most az alvilágban van egy nagyon szigorú törvénye. Azért vannak a szabályok és a törvények, hogy megszegjük őket. Most akkor ezek után milyen szabályról beszélünk?
Semmilyen.
Szóval ezek a határok úgymond, hogy Bibó is megfogalmazta, folyékonyak és képlékenyek lettek. Nincs szabály. Az alvilágnak pont az a lényege, hogy minden szabály, egyetlen egy dolgot nem lehet csak áthágni, mert az halálbüntetés gyakorlatilag, hogyha valaki vonzál lesz.
Igen, szeretném kérdezni, hogy a vonzásság a legdurvább.
Hát, igen.
Ez az odasúgó.
Igen.
Főnyomja a másik.
Van egy család?
Tulajdonképpen az előző kérdéssel függőszágon szeretnék kérdezni, hogy mondjuk a elítéltek, tehát az intézetben levő rangsorában létezik-e fajta valamiféle rangsor a bűncselekmények elkövetésébe, és mi az a talán a legszemetebb, legbocsmányabb, amit talán ők is, úgy maximálisan ők az elítéltek is elítélnek?
Hát a legrosszabb és a legalja ennek az egésznek, hogy úgymond, az a gyermekek elleni, elkövetett bűncselekmény, ez mindenfajta gyakorlatilag. És utána ezt követi az emi erőszak. Most általában ezt a bűnöző, vagy a börtön társadalom, vagy a bűnöző társadalom, vagy akárhogy is nevezzük, ezt nem tolerálja. Annyira nem, hogy én láttam, én ebből mindig kimaradtam. Szóval én nem mentem ezekbe bele, hogy én láttam olyan embert, akit ott előttem vertek, olyan majdnem. De csak, nem csak, hanem itt valakit megerőszakolt. Szóval ez teljesen, és úgy, hogy én nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok ember, akik ott azt az embert verték, nagyon sok közük ugyan elkövette a mérőszakot. Csak a speciál nem tudott ki.
Ezt hogy tudod, hogy ezt akartam kérdezni, mert így
hallottam. Nem mérőszak?
Igen, hogy valaki azt követte, tehát a börtöntársak
nem egy, szóval nem tudom, láttál már élőben pedofilt.
Nekem volt ilyen ismeresen.
Na, hát akkor én úgy gondolom, te akkor tudsz róla minden. A pedofilt, azt meg lehet ismerni. Ha bemegy egy helyre, szóval alapvetően ezeket az embereket, aki erre érzékeny, és által a bűnöző világ erre érzékeny, kiszűri.
Akkor kiszűri.
Pikpak kiszűri. Szóval ez olyan gyorsan megy, szóval hogy
szóval ráér arra típusra, és megérzik.
És az mindig kiderül, hogy valaki valamilyen fajta erőszakot követett. Na most általában, ami nagyon, ami úgymond menő dolog volt, amit nagyon kultiváltak, ugye az volt az 50-es biceps, az általában a zsarolás volt és a behajtás, a pszichikai kényszer, meg ilyenek. Na most elmondom, hogy ez csak a börtönben volt nagy dolog. Ugye bement, én is lejártam gyúrni, bár nekem nem volt 50-es kezem, jó, 48-as volt, de 50-es nem volt. Szóval nem lettem büszke maradni, hogy 50-es kezem van. És viszont azok a bűnelkövetők, akik olyan bűncselekményeket követtek el, hogy nem is gondolnád, ügyvéd volt a pali, de milliárdokat csalt. Azok érdekes, azok sosem voltak a központban. Azok nem voltak úgymond menő bűnözők. Őket sose bántották. Ők mindig megtalálták az utat, hogy tudtak abból az kimászni. A bika. De most láttátok. Hát, egyébként hozzáteszem, hogy a filmekben nagyon sok túlzás van, de van alapja annak, amit van.
Én ezt szokottam kérdezni, hogy igazak ez a csiska köcsök, hogy lelakják ezt.
Látta valaki a Zuhanó repülés című filmet?
Igen.
Na most az majdnem megközelíti a valóságot. Majdnem. Abban is nagyon sok. Én úgy gondolom, hogy a Magyarország, Magyarország a bűnözés terén is egy különleges ország, nem nagy dolog, de egy különleges ország. Mert én mondom, én radikális ember voltam régebben, sokkal jobban, mint most. Nekem az volt a felfogásom, hogy oda mint valóban, és ha azt mondok, hogy verekedni kell, akkor üssünk. Na most ez általában úgy történt, hogy mondom zsargomban, föl már rászkodtunk, ugye, fölszívtuk magunkat, összejöttünk 55 autó, volt benne két szamurájkard, általában egyik az nálam volt, és akkor elmentünk, olvas majd mi, rendet csapunk. Oda mentünk, oda jött 10 ember velünk szembe, és megbeszéltük. Na most ott nem került elő a fegyver, nem került elő a szamurájkard. Jó, vannak ebben az durván, azért voltak itt leszámolások, bár meggyilkosságok történtek. Szóval, mert akkor egyébként nem lennének ilyenek benne a börtönbe. De alapvetően a magyar alvilági társadalomnak egy része az általában párbeszédből áll. Valamikor tett követi, de úgymond a nagyobb rétegben, akik vannak, most nem a magasabb szinten lévő bűnözőkről beszélünk, a nagyobb réteg, ugye, akik és csak ebben hiszünk, azok általában odaérnek, hogy most ütni kell, akkor általában azt mondja, hogy te most miért is csináltad ezt? Hát az úgy volt, és akkor elkezdenek beszélgetni. És akkor a végén melegnek sörőznek, megesznek két virslit.
Tehát akkor ez igaz, hogy valamilyen szinten szöveggel, domával, jó fellépéssel el lehet intézni sok mindent esetleg a
körén. Azért hozzáteszem, hogy azért valamilyen szintű nívót ahhoz ki kell vívni.
Ah, de az fizikailaton kivívni csak, ugye?
Nem csak úgy.
Nem csak?
Én ismerek olyan embert, akire azt mondták, hogy szervkereskedő volt, most nem úgy, hogy gyilkolt az embereket, hanem valamikor korbancnak volt, és nem, ő korbancnak volt, és jöttek az egyetemisták az Orvosi Egyetemről, és ő azokkal a szervekkel kereskedett, amiket ő egyébként kidobtak volna. Szóval azért, hogy ő tanulja anatómiába, hogy metszeteket tudjon csinálni, és hogy föl tudjon készülni az órára, az orvos. És oda ment valaki, valamilyen úton-módon valamit ajánlottak, egy felhajtó gyerek, és oda ment a vevő, és azt mondta, hogy hát te hozod neked ilyet. És akkor azt mondta ez a fazon, hogy figyelj öreg, ezt, amiről most te beszélsz, ezt ő intézi. Úgyhogy oda mész hozzá, és csak rajta keresztül vagyunk hajlandók lehet tárgyalni. És ez a fazon nem ütött meg senkit. Nem lőtt le senkit. Egyszer okos volt. És kivívta azt, ami...
Tehát észre is kivívta.
Így van. Szóval ez az intellektuális dolgok azok itt is hatással vannak.
Meg korbantnak, hát kirakom a vesélyet.
Egyébként, hogy egyszerűen zsidó gyerek volt, de a zsidók általában nagyon okos bűnözők tudnak lenni.
Szeretném megkérdezni, hogy alakult a magánéleted? Sikerült-e valamit egy család, egyéb? A másik kérdésem pedig az, hogy a kereszténység révén nem sikerült-e megmenteni az öcsédet, apukádat?
Hát, hogy mit értem el? Hát én 98. január 7-én reggel 4 órakor szabad voltam Balacskáról. Én azóta még csak fogdában sem voltam. Hozzáteszem, hogy előtte is már 2 évvel előtte már megtértem. Én nem követtem, egyetlen egy bűncselekményt követtem, mert loptam egy szobrot. Egy ekkornak is, éppen nem volt pénzem, lenyúltam. Én azóta gyakorlatilag nem követtem el törvényes semmilyen se gazdasági, semmilyen másfajta bűncselekményt. Akkor vissza kellett mennem 5 hónapra a börtönbe, azt letöltöttem. Önként bevonultam, ezt ezzel be akartam mondani. Önként bevonultam, és azért tudok sok mindent Balaskáról, mert nekem szabadon mozgom volt, ami azt jelentette, hogy ha engedél is, de én nekem egyes fokozatban voltam őrzésben, ezért nekem nem kellett kísérni ahhoz, hogyha el kellett mennem mondjuk a fogvatartott körletről ki egészen a kapuig, a sorompóig, ahol ugye bejöhetnek a mindenki útjában. És bejártam meg az egész Balacskát, az egész börtön területét, meg voltam a többször misszióba, vissza is jártam időben, meg minden szenteste ott vagyunk, gyülekezettel. Hogy mit értem el? Hát először is leérettségiztem, utána elsőre felvettek az egyetemre, rediplomáztam, van egy ügynökdiplomás végzettségem, dolgoztam is a szakmában. Család? Hát, nincs. Szeretnék? Válaszom, igen. De azt tudom mondani, hogy én úgy gondolom, a legjobb helyen van ez a kérdés is. Isten kezében van. Én hiszem azt, hogy ha azt látja, hogy én már kész vagyok arra, hogy a normális család életet tudjak élni, hogy egy asszonynal egyáltalán valamilyen szintű normális kapcsolatom legyen, akkor ez meg fog történni. Akkor nem tudok erre válaszolni, ez Isten kezében van. A másik, a kereszténység. Azt értem el az öcsémnél, hogy az öcsém 2 éve állítólag nem bűnözik. És nem vettem meg az öcsémet, tessék?
De ez csak állítólag.
Hát én ezt nem tudom biztosan mondani, nem élünk együtt. Na most állítólag jön, dolgozik. Azt mondom, hogy állítólag, mert ezeket én nem járok utána. Szóval én nem fogod menni, hogy te öcsém. Ezt én nem tehetem. És hozzáteszem, hogy mivel nem éltünk együtt gyerekkoromban igazán túl sokat, nincs is köztünk olyan nexus, hogy ezt én megtehessem. Szóval nincs olyan kapcsolatunk, hogy... A húgaim, hát a húgom az Ausztriában dolgozik, ő dolgozik, ez biztos. Már ki tudja, de igaz az állítása. A másik húgom az viszont biztos, hogy dolgozik, az például kerítőnő volt egy ideig. Romániából hozták át a lányokat, és ő pedig ő volt a madám. Egyébként higgyétek el, hogy azt talált, itt mindenki megszerette, végtelenségi kedves, nagyon jó humorú kis csaj, majd a húgom. De egyszer-két olyan csúnyán összevesztünk vele, összevesztem vele, és mondtam neki, hogy figyelj, lányom, előbb-utóbb ott fogod végezni, ahol én. Vagy a bátya, másik bátya. Nem csinálja. Inkább elment havi 50-60 ezer forintig dolgozni, jelen pillanatban ő dolgozik. Az öcsém tegnap hívott fel, vegye meg a laptopját. És én nem vettem meg tőlem. Ennek van az oka is, hogy én nem is akartam tőle megvenni. Egyik az drágán is adta, a másik pedig, hogy azért se vettem meg tőle, mert most kezd rájönni arra, hogy ez az élet a nehezebb. Nem a keménykedésnek a mindennap ilyen brahiból kiütök valakit a bugyjából című fejezet a igazán kemény élet, hanem amit itt kell megélni. Hogy napról napra megdolgozza azért, hogy egyén valamit, nem elveszed a másikét, és akkor napról napra normális emberként megélni az életedet. Ez a nehezebbik oldal. Az a könnyebb. És ez most kezd rájönni. És úgy gondolom, hogy Isten munkálkodik az ő életével, és bízom, hogy egyébként föl fog arra használni, hogy ez megtörténjen, ez a változás, és előbb-utóbb olyan bízom, hogy ő is oda fog borulni Istenre, úgy, hogy én megtettem, és előbb-utóbb ő is talán más ember életet fog élni, hogy ezt szerintem neki van 2 gyereke emellett. Akik nincsenek vele. És nem azért vele elvették tőle. Ő vele bármikor ott lehet lenni a 2 gyereke. De nincs ott. Ezt látta otthon. Apám pont ugyanolyan volt, mint ő.
És a gyerekek nevelő otthonban vannak?
Nem, hát hála Istennek. Az anyuknál vannak. Hála Istennek.
Amíg a másik életet élted, addig melyiket tartottad a jobbnak? Tehát akkor szent ő hitted, hogy az, hogy te Loptimész az a királyság, és a többi a lúzer meg lehet húzni. Tehát ez nyilván oké, megtaláltad Istent és váltottál, de vagy akkor ezt így szentül hitted, vagy akkor is megvolt már ez az ellen minden?
Nagyon jó a kérdés, mert nem tudok rá válaszolni. Mert ezt én mégis sose gondoltam így, hogy most ez melyiket... Én brahiból elmentem bűnözni először, csak tényleg csak brahiból volt ez az egész. Aztán végén már az értelmé vált. De azt mondom, hogy mindig vágytam a másik oldalra. Szóval én nem tudom, hogy ezt értek, hogy egy kettősség volt, hogy bűnöztem, mert abból éltem. Az volt úgymond a munkám. Viszont én normális ember akartam lenni. És az mivel ment? Azért, mert, és hozzáteszem, hogy ilyen 27 éves koromra gyakorlatilag klinikai eset voltam.
Az alatt mit értesz?
Azt, hogy egy olyan fokon sérült ember voltam, hogy azt már egyszerűen klinikai tanulmány lehet volna elhúzni.
Cirkailag, ugye? Így van.
Aha. És hozzáteszem, hogy a főiskolán rengeteget tanultam ebből, Isten nagyon sokat megmutatott ebből, amiket én meglát. Ezeket akkor én nem láttam. hozzáteszem, mert szóval ez nekem nem volt ilyen természetes, most elmondom én nektek, hogy ezt nekem meg kellett tanulni, és meg kellett látni. Vége van az időnek, azt hiszem.
Jó, hát nincs még vége, csak közeledünk a felé. Millió egy rádió riportban és tévéműsorban hallhattuk, láthattuk, hogy azoknak a gyerekeknek egy jelentős része a bűn útjára lép, akik állami nevelő otthonba kerülnek, illetve ott nőnek fel. Ezt évtizedek óta mindenki tudja, évtizedek óta rengeteg szakember kerül ki az iskolákból, kerül be ezekbe az intézményekbe, és igazából ugye a példa is azt mutatja, hogy lényegi változás mégsem történik. Te, aki ott élted meg a gyerekkorodat, mit tudnál ezzel kapcsolatban javasolni, ha lehetne valakinek javasolni, aki ezt meg is fogadná, hogy minek kéne ott másként történnie, bármiről lehet szó, illetve utat jelenthet-e az, hogy ezek a nagy műintézmények szép lassan megszűnnek, és kisebb egységekbe kerülnek ki a gyerekek, tehát családi házba. Ahol nyilvánvaló az emberi tényező még mindig ott van, ami lehet jó is, meg rossz is, vagy magába a gyerekbe az a hiányérzet, az a tudat, hogy ő nem kellett a szüleinek, vagy lemondtak róla, vagy nem is ismerte őket, ez már eleve egy olyan súlyos teher, amit nagyon nehéz feloldani. Bármilyen jól is állnának hozzá a dolgokhoz.
Na most én erre válaszolom, de akkor meg fogom változtatni a BG-nek a eddig kialakított szakmai koncepciót. Most ez nem így van, de következő. Én úgy gondolom, hogy egy szakember, az mindig szakember marad. Na most szakemberként nem lehet gyereket nevelni. És ezt akárki akármit mond. Ha nincs valamilyen olyan kötődés a gyerek és az őt nevelő személy között, úgymond én úgy szoktam, hogy szívű szeretett kapcsolat, akkor annak az a közös élet gyakorlatilag halálra van ítélve. Mert egy ember nem tud 22 különböző embert ugyanolyan mértékben szeretni, mint annak a 22 ember, és a 22 csak egy szám. 22 embernek szüksége van. Ez nekem meggyőződésem. Lehet ezen vitatkozni, lehet érveket felsorakoztatni, de lehetetlen. És amikor a gyerekbe, most egy felnőtt emberre beszélünk, amikor azt tudatosulom az emberben, hogy bemegy oda egy másik valaki a külvilágból, akinek sem gyakorlatilag fogalma sincs. Na most ezt úgy értsétek, a fogalma sincs róla, mert ezek az emberek, akik az elégyezőletekkel foglalkoznak, rengeteg minden megtapasztalnak. De nem élik meg azt, amit ők megéltek. Azért ők ebből a szempontból mindig csak kívülállók maradnak. És amíg az ember azt éli meg, hogy ő csak bejön hozzám, és 12 órát, tehát leteszi szépen a pantot, hogy úgymond, és elmegy haza, addig ebből nem lehet arról beszélni, hogy az ember szeret engem. És hozzáteszem, ennek az érzelmi hátterét nem kérdőjelezem meg. Hogy az ember, aki azt a munkát végzi, az valóban tiszta szívvel és szeretetből teszi. De arra az egyénre nem lesz hatással, mert őben ez csapódik le. Legtöbbször. Én úgy gondolom, hogy ezt a munkát hatékonyságával talán jobban úgy lehet végezni, hogyha ez börtönben gyakorlatilag megoldhatatlan. Hogy amikor kijön valaki a börtönből, az utógondozó munka mindig elmarad. Erre volt hivatott valamikor a pártfogói rendszer, ami vagy tudott működni, vagy nem. Na most egy pártfogóra jutott mondjuk 100 ember. Na most a szerencsétlen ember annyira túl volt terhelve, hogy ezt a 100 embert nem tudta úgy ellátni. Hogy mindenkinek kielégítsük, mind a szükség. Most nem kell minden szükséget kielégíteni, de azokat az alapvető szükségleteket, amire egy ilyen embernek szüksége van. Ez lehetetlen. Akárki, akármit mond. Lehet ő ötszörös diplomás pszichológus, meg pszichiáter, meg akármi. Az ember nem fogja tudni megoldani ezt.
És ez a gyerekkorod?
Bocsánat, mert tudni, itt az érzelmi, a érzelmi szálak vannak elvágva, hogy amik nem fejlődtek ki a, úgymond az elítélbe, vagy aki ezek alapján nem bűnöző, ezeket a görcsöket kell tudni feloldani, és ezeket nem tudott táv telefonon keresztül nem lehet valakit szeretni. Ezt most úgy hittem, hogy a távolság, most nem közvetlen telefonon, hanem hogy a távolság miatt. Nincs köztük olyan nexus, nincs köztük olyan érzelmi szál, amelyeket a görcsöket és ezeket a gátakat föloldaná. És az ember nem érzi azt, hogy őt szeretik. Most mondom, az érzelmi hátterét nem kérdezem meg ezeknek az embereknek, akik ezt végzik. Szóval szó sincs erről. És azt mondom, hogy ezeket az embereket tisztán és becsülni kell, mert ezek olyan munkát végezek, amiről nektek fogalmatok sincs. Szóval azért abban a társadalomban élni, és még meghalni, azt szerintem egy dicsőség. De rohadt nehéz munka. És az a baj, hogy ezek az emberek legtöbbször, hogy elmondta a tábornok úr is, ha csak egy embert megmentettek, eredmény, higgyétek el, akár az eredmény, mert mondjuk majd olyan nulszaldóval lehet végezni ezt a munkát csak. Így. Ez majd a nulszaldós. Ha csak egy ember, az már 1%. Ha csak 1%, de akkor már megérte. Akkor van eredmény. És ezek az emberek általában nem látják az eredményt az ő munkájuknak. Mert vagy nincs, vagy éppen ez máshol fog lecsapódni. Vagy már vissza nem fog kerülni. Az legfelsz, hogy gyógyszó, hanyagszor látnak itt 26-szor. És 26-szor visszakerülni az ember. De aki nem kerül vissza, azzal mi történik? Ő azt nem fogja megtudni soha. Erre is statisztika. Mert erre szalnak az emberek, már bocsánat. Azt mondják, hogy kutyában lenne szalonna. És ez igaz. De bocsánat, a kutya nem is szalonának való. Tehát, hogy nagyjából
nem. És ha egy gyerekkorra visszabontanánk ezt, tehát mi lehetne egy megoldás arra, hogy azok a gyerekek megkapják azt, ami elindítja bennük azt a fejlődést, hogy ne kerüljenek erre az útra. Családhoz kerüljenek, de ne úgy, hogy 6-an, 8-an, minél fiatalabb korban lehetőleg.
Igen, bocsáss meg, nem akarok lerülni, de nagyjából gondolom, mire gondolsz, hogy mit szeretnék. Volt egy kezdeményezés Magyarországon. Úgy hívták, hogy Batonyi Gyermekfalu. Ki emlékszik rá?
Mindenki.
Tudjátok, mi van most ott?
Semmi.
Hát van még gyermekfalu. Hozzáteszem. Egyetlen egy kikötése volt annak, ha valaki ott dolgozzon, és csak minket vettek fel, hogy ne legyen, nem az, ne legyen férje. Ne legyen férje a családban, csak az asszony végezhette a munkát. Na most hozzáteszem, hogy ez két oldalú dolog, mert először is a gyereknek szüksége van egy apára. Akár fiú, akár lány, több mindegy, hogy melyik oldalt nézzük, szüksége van egy apára. Ugye ez már kiesett. És bocsánat, a hölgyek azért bizonyos szempontból nehezebben terhelhetők, főleg pszichésen, mert érzékenyebbek, mint mi padik, ugye a bikák, ugye gondoljuk mi. Sokkal érzékenyebbek. És hozzáteszem, hogy a Batonyi Gyermekfaluból ezek az asszonyok legtöbbször rángatózó idegbetegként kerültek ki, egy-két év után. Nem lehet, csak egy asszony csak nem tud egyszerre 10 gyereket nevelni. Lehetetlen.
Vagy többet.
Hát, vagy többet. Lehetetlen.
Köszöntelen.
És úgy gondolom, hogy láttam én erre kezdeményezést. Én dolgoztam a Menedék Alapítványnál, ahol végeznek egy Bodrogon van egy gyermekfalu, úgymond egy, igen, van Bodrogon egy falu, ahol befogadnak gyerekeket a családba. Nem örök befogadják őket, hanem befogadják őket. Mert hozzáteszem, hogy a befogadásnak, ha csak befogadj, úgy nem őszülőd, ennek anyagi vonzata is van. És ebből ők nem csinálnak titkot? Hogy az a pénz, az nagyon jó, hogyha ott van a családban, amit ők kapnak ezért. És ők ebből nem csinálnak titkot. De azt a pénzt, amit kapnak, azt a gyerekre költik. És az a gyerek ugyanolyan jogú gyerek a családban, és hozzáteszem, van köztük nagyon sok cigány gyerek. Én nem akarok itt nemzeti kisebbség mélyeneket használni, mert a cigány az cigány, és nem azért, mert én utálom őket, hanem azért, mert jónak született. Nem tett róla, de az. Az. A néger az néger, a kínai, a cigány, a magyar, az amerikai. és nagyon sok cigány gyerek van közöttük, és azt, én megfigyeltem ezeket, hogy pont akkor jártam egyetemről, és hát főiskolára, és ezek a gyerekek teljesen normálisan élnek. Úgy élnek, úgy nőd a nem apjához, hogy édesapám, és teljes bizalommal. Ugyan, mint a saját fia. Ez úgy gondolom megoldás lenne. De hozzáteszem, ahhoz, hogy ezt megtörténjék, az vállalkozó és úgymond áldozatkész emberek kellnek. Ez az egyik. És hogy ne jusson oda ez a vállalkozó kedv, mint a zárvácska. Árvácskánál ugye, hogy a végén szerencsétlen gyerek öngyilkos lesz, vagy meghal, vagy mert föláldozza magát.
Dudva között dudva lesz a kanász lesz, kinek tanítója a kanász, ezt a gyakorló anyukák tudni kell, hogy kiírta ezt a versikét, de ez valahogy így van.
Így van. Szóval én úgy gondolom, hogy ez megoldás. Na most ezzel, ez nem azt jelenti, hogy ezzel minden bűnt vagy bűncselekményt megszüntetni. De az biztos, hogy hatékonyabban tudna működni úgy a társadalom, hogy ezek a gyerekek, ha már más nem, akkor legalább nem lesznek bűnözővé. Ez nem zár ki semmit. Szóval ugye, hogy attól még valószínűleg lesz bűnözés, mert a bűn az ugye az általános kérdés ebben a világban. De úgy gondolom, hogy hatékonyabb lenne így. Mert úgy mondja, a prevenció az nagyon jó dolog, de a bűnözés úgy lehet megelőzni, hogyha nem nevelünk bűnözőket. És hozzáteszem, hogy az a társadalom, ami ezelőtt volt, ugye a kedves Átkos rendszer, annak volt azért két vívmánya, azt tudjuk, de alapvetően nem volt egy ember barát. Mert amikor elvették az anyától, meg az apjától a gyereket, azzal tettek neki rosszat. És nem mondom azt, mert van úgyis a gyerek bűnöző esetleg. De a gyereknek szüksége van az apjára. És higgyétek el, akármilyen szarházi az apja, annak a gyereknek az ember akkor is az apja marad. Amíg rá nem jön, hogy az ember egy szarházi. De addig ő az apja, és ha elszakítják tőle, tök mindegy, hogy milyen ember ő. A szakadás akkor is megtörtént, és a gyerek sírni fog. Ugyanúgy. És az anyjára ugyanez. Pont ugyanez. Ha valamelyik szülő hiányzik egy családból, ott biztos, hogy az a gyerek megsírni.
Jó, idő véges. Akinek van kérdés, az tegye fel, és akkor gyors kérdések, válaszok jöjjenek.
Azt akartam, hogy most viszont tele vagy egy csont a családokkal. Folytatódik a
újratermelés.
Én is
meg
kellett kemennem, sajnos
nem
tudok
találni. Igen. Szervusz. Csonka család, erre azt mondta volna a család szociológia tanárom, hogy olyan nincs. Úgy gondolom, hogy ezt mi termeltük ki magunknak, emberek. És hozzáteszem, hogy rosszul választani társad sok esetben. És annak az a következménye, hogy túl gyorsan lesz belül házasság, túl gyorsan lesz gyerek. Nem ismerjük meg a másikat igazán. Nem tudjuk, hogy mire számítsunk a másiktól. Ezért előbb-utóbb a válás lesz belőle. És ha ott van a gyerek, akkor ott a gyerek mávon kapálva gyakorlatilag. Mert lehet, hogy nincs házas, nem házastársi kapcsolat van, hanem csak élettársi kapcsolat van a két ember között. Ugye abból könnyebb kiszállni egy kicsivel, most már a bász is törvényszabályozza sok esetben. De akkor is a gyereknek az érzelmi szála ugyanúgy szakadnak, mint hogyha egy normális család, vagy egy olyan erősen megalapodott család született volna. Mindig, a gyerek az mindig megszívja.
A következő kérdés?
Hát a Norbi akarja ezt kérdezni, de szerintem...
Nyugodtan kérdez, nincs tabu kérdés.
Arra gondol, hogy börtönlátogatás, hogy így vakoknak. De nem tudom, hogy ez ugye ez merült fel benned.
Uh-huh. Már mondjuk konkrétan engem érdekel egy ilyen látogatást.
Hát
Mert ez egyébként a tábornok úr felé is, hogy megoldható ez esetleg, hogy egy vakos csoport elmenjen egy ilyen működésvégeletes intézménybe, hogy egyáltalán ennek van-e realitása, vagy...
Természetesen.
Mert esetleg akkor a vezetőimmel ezt megbeszélve, vagy nem tudom, hogy...
Ebből nem tudom.
Tudom, igen, ezért is közben lehetem, hogy illetékes más.
Ilyen börtön misszió oldalán esetleg tudnék valamit, de mi, hogy itt van egy... Teljesen
illetékes. Igen, én is arra gondolom, hogy ez a oda illetékesség, hogy ezt mondjuk én megbeszélem az intézmény vezetéssel, meg legális módon, úgyhogy
ott jönnek meg van a belérhetőségem.
Jusszuk Olacon, messzi vagyok, akkor a Vakuk és Jamie láttuk, mert egyébként egy részük itt is állami gondozott, tehát valamilyen szinten, amiről itt beszélünk, őket is érinti.
Hát elég. Igen.
Meg ők is intézetben ülnek fel nyilván, tehát ilyen szempontból is egy ilyen szociológiai értelme is lenne, úgyhogy nem rossz az ötlet.
Jó, ne számítsanak ilyen falhoz láncolt rabok.
Persze, hát én azt hiszem más az élet, igen.
Hát esetleg rajtuk meg lehet mutatni, mert hát végerendben úgy tudják legjobban elképzelni, hogy mi mit jelenthet, vagy...
Igen, nem tudom, mi megengedhetünk minden, de hogy igen, hogy egyáltalán.
Jó, de Billisnek egy érdekes érzése van egyébként a kézen, ha valaki ki akar próbálni.
Nem, hogy elmegyünk ki próbálni, mert rajtam már volt egyszer.
Volt egy visszatérve ehhez az algrági részhez, hogy mondtad, hogy nagy részét már ismerted, ugye nevelőintézetből innen-onnan, de hogy akik mondjuk nem onnan jöttek, tehát vagy ez az állandó társadalom, ez egy állandó szám, egy állandó közeg, ami van, és van, aki kilép, hanem egyszerűen folyamatosan
az a baj, hogy ez egy dinamikus számot mutat, hogy ez egyfolytában fejlődik. Mert ha valaki csak egyszer kerül be, lehet, hogy abból ugyanolyan potenciális bűnöző lehet, mint aki már 20 éves csinálja. Van, aki kilép ebből, de hozzáteszem, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. Na most én nekem, ez egyetlen dolog milyen sikerült, de nekem is te engem, annak Isten kitépet így két kézzel. Szóval a visszatartó erő, meg utána nyúlnak. Szóval, hogyha valamilyen szinten már ismerté vált, ez utána nyúlnak. Hogy te ezt komolyan gondoltad? Hát volt egy a spalom, volt spalom, mert találkoztam. És én szemüveget hordtam akkor is. És letettem, hogy a szemüveget. Csak azt mondja, szemüveges vagy? Azt mondja, aha, mondnak, igen, szemüveget hordok. Hát beszélgettünk, és a következőt láttam. Ő azt mondja, hogy nem veszem ezt észre. Fölvett a szemüveget, és így belenézett. Megnézte azt a diópriással a szemüveget. Hogy nem hülye, hogy nem csalásnak használom a szemüveget, hanem valóban kell nekem a szemüveget. Hogy nem hazudtam el neki. Hogy nem akarom őt látni, nem akarom őt valamilyen szinten lehúzni, vagy éppen ez a szemüveggel nem egészen másokok miért hordom. És akkor hát el tudod képzelni, milyen szállít, és ott ülsz az éves koraszmények, hogy te hazudsz neki. Holott neki aztán végig, őt nagyon szerettem, azt az embert hozzá kell tenni. Szóval azt mondom, hogy ő volt az, akiért az alvilágban életem volna, hogy is hívták azt a frazont, aki Mucius Cévola volt, ugye, aki betette a kezét a tűzbe. Na, én érte, ezt megtettem volna, és hozzáteszem, ő dobott fel. Na, szóval ez egy ilyen kerettörténet. Én úgy gondolom, hogy ez sajnos egy növekvő, dinamikusan növekvő számot jelent. És hozzáteszem, hogy amit vagy beszélgettünk, ezek a családi tűrések, ezek sajnos potenciálisan növelik ennek az esélyét, hogy ezekből az emberekből előbb-utóbb valamilyen szinten bűnnek követővé válnak.
Nekem egy gondolatom, ha lehetne.
Egy kicsit hangosabban.
Egy gondolatom, ha lehetne, nem másik oldalon, egy oldalon vagyunk, és itt mindenki előtt mondom, hogy örömmel és tényleg odaadással hallgattam a másik oldalnak mondott, ami nem másik oldal, és messzemenőkig tiszteletemet fejezem ki itt a barátunknak vagy kollégámnak, egyrészt az őszintességért, másrészt azért a valós élethelyzetért, amit ő hol lent, hol fent felvállal. Nagyon kevés ember tudja, és én nem akarok vitába szállni, hogy ez kinek köszönhető, mint segítség. Ez a segítség teljesen mindegy, hogy kiadja. Itt a lényeg az, hogy ki az, aki befogadja. És a befogadó itt előttünk van, és ezért én messze mindenki tiszteletlenül fejezem ki. És azt hiszem mindjárt örömmel hallgattuk, és sok olyan gondolatot indított meg mindenkiben, ami egész más megvilágításban adja az életet. Én gratulálok, és tényleg büszkén vállom ezt a találkozást.
Köszönöm. Csatlakozom én is, én ugyanezt szeretném, de mind a kettőjükhöz, hogy nekem életem egyik legnagyobb élményem volt ma este, és azt hiszem mindannyiunk számára egy mélységesen tanulságos.
Amikor Lucival telefonon beszéltünk, és mondta, hogy felvállalok egy ilyen helyzetet, mondtam, hogy örömmel. Tehát nekem nincs semmi előítéletem senkivel szemben, még azzal szemben sem, aki bent van a börtönben, mert előítélettel kezeljük, akkor önmagában mégis pecsételték. És akkor az egész munkánkról nincs is mit beszélni. Én köszönöm, és örültem, hogy itt lettem.
Zsolt, zárószóként valamit.
Köszönöm. Jó, én is köszönöm.